Mivel tehát a mi nyomorúságunkból, minden érdemünk nélkül, kegyelemből szabadulunk meg Krisztus által, miért kell jót cselekednünk? Azért, mert Krisztus, miután vére árán megváltott, szent lelke által meg is újít minket az ő hasonlatosságára, a végre, hogy egész életünk folyásával megmutassuk Isten iránt való háládatásságunkat az ő jó téteményéért, és így Isten dicsőítessék általunk. Továbbá azért is, hogy a mi hitünk felől, annak gyümölcsei által mi magunk is bizonyosakká legyünk, és istenes életünkkel fele barátainkat is megnyerjük Krisztusnak. Nem üdvözülhetnek tehát azok, akik háládatlan és bűnben megáltalkodott életükből nem térnek meg Istenhez? Semmiképpen nem. Mert miként az írás mondja, se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se lopók, se telhetetlenek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik az Isten országát.
Isten tiszteletünket a 309. dicséret első 4 versével folytassuk. A 309. dicséret első verse így kezdődik, mennyei ige jelenél. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében, az első fejezetben, az első 11 versben.
Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a szenteknek, a Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakónusokkal együtt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mivel az első naptól fogva, mindez idáig közösséget vállaltatok az evangéliummal. Ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjáig. Méltó dolog így gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mind akik mind az én fogságomban, mind az evangélium védelmében és megerősítésében mindnyájan részes társaim vagytok a nekem adott kegyelemben. Mert Isten a bizonyságom, mennyire vágyakozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetében. Azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek egyre jobban bővölködjék ismeretben és teljes megértésben, hogy megítélhessétek, hogy mi a becsesebb, és így tiszták és fedhetetlenek legyetek a Krisztus napjára. Teljesek az igazság gyümölcsével, amelyet Jézus Krisztus terem Isten dicsőségére és magasztalására. Testvérek, gyertek és imádkozzunk! Áldott Úr Jézus Krisztus, add, hogy mi is most imádkozzunk magunkért, a gyülekezetért, hogy valóban tisztán és fedhetetlenül állhassunk meg te előtted. Uram, te termed meg bennünk a Szentlélek gyümölcseit. Tudjuk, hogy aki az útra vigyáz, annak mutatod meg a veled való járást. Add, Uram, hogy ha megbotlunk, hozzád forduljunk, hogy felemelj. Hozzád forduljunk, mert oly sokszor elesünk és eltérünk tőled. Urunk, add, hogy valóban megismerjük a te szeretetedet, megismerjük magadat, hogy te milyen vagy, hogy te gyűlölöd a bűnt, de a bűnös szereted. Add, Uram, hogy ne csak a szeretetről szóljunk, hanem az igazságról is, a bűnről is, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy te ítélő Isten is vagy, de köszönjük, hogy mi rajtunk megkönyörültél, hogy minket szeretsz. Bocsáss meg, hogy oly sokszor mi nem szeretünk viszont. Add, Uram, hogy égő szeretettel szeressünk, ahogyan a megtérésünk napján is lángolt érted a mi szívünk. Add, hogy ez az első szeretet nem újjon el, mert ez éltett bennünket azon az úton, amelyhez hozzátérhetünk. Add, Uram, hogy hűségesek legyünk, és halljuk a te szabadat, hogy megcselekedhessük a te akaratodat. Kérlek, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet, hogy a te dicsőségedre legyen, a te lelked által szóljon az ige hirdető mindenkinek, minden szívnek, és add, hogy meghalljuk, hogy megérthessük, hogy megcselekedhessük mindazt, amit te kérsz tőlünk. Légy áldott, Úr Jézus Krisztus, hogy szerezd bennünket, hogy türelmesen elhordozol bennünket, hogy megbocsájtod a mi vétkeinket. Add, Uram, hogy tudjuk egymást is szeretni, és áldott gyülekezetet tudjunk lenni, ki tudjunk téged ábrázolni, és méltó mennyasszonyaid lehessünk. Így légy most közöttünk a te dicsőségedre. Ámen.
A bűnbocsánat igéjét az 50. Zsoltár 15. verséből olvasom. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 170. dicséretünket énekeljük. A 170. dicséretünk így kezdődik, jövel, ó áldott Szentlélek! Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkinek segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott levélben. Tulajdonképpen az egészről szó lesz, de a 6. verset emelem ki. Ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjáig. Kedves testvéreim, egy új ige szakasz kezdődik el a Zsoltárok után a mai nappal, Filippi levele Pál apostolnak. Ez egy nagyon különleges levél, bevallom, hogy szívemhez ez a levél áll legközelebb. Pálnak ez a legszemélyesebb hangvételű levele. Pár héttel ezelőtt olvashattuk a református bibliaolvasó kalauz szerint, és akkor éppen egy vasárnap délután is pont erről az ige szakaszról hirdettem az igét, úgyhogy elnézést kérek azoktól, akik azt hallották, hogy visszajönnek ezek a gondolatok, de hát nagyon fontos, hogy ez így közöttünk is a nagyobb gyülekezet előtt elhangozzon. Ez a gyülekezet volt a legkedvesebb gyülekezete Pál apostolnak, a leghűségesebb hozzá, ezért nagyon szabadon szól nekik a lelkében lezajló folyamatokról, szenvedéséről. Ott lüktet benne az öröm, a szeretet a gyülekezet felé. Pálnak ez volt az első gyülekezete Európában, ez a Filippi beli gyülekezet, amit ő alapított. Filippi egy nagyon fontos város volt, nevét Nagy Sándorról kapta, Fülöp apjától. A rómaiaknak az uralma alatt épült, és egy kiszolgált katonáknak a kolóniája volt később, ezért különös kiváltságokat is élvezett ez a város. Zsinagóga nem volt ebben a városban. Pál második missziói útja során vetődik ide, egy egészen új munkamező. Itt találkozik a folyóparton, mivel hát a zsinagóga nem volt, ezért itt keresi a híveket, akik ott imádságra mentek ki. Találkozik velük, és itt térnek meg, és itt éli át az első nehezeket is igazán, de nagy győzelmeket is. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvashatunk a kezdetekről, hogy kik lehettek a gyülekezetnek az első tagjai, Lídia, bíboráros asszony, egy börtönőr, római katona, hogy a levélből előjönnek a nőtestvérek is. A gyülekezet tagjai mindig nagy szeretettel gondoltak az apostolra, és segítik őt még a távolról is. A kilométer nem volt akadály arra, hogy kifejezzék egymás iránti szeretetüket. És erre Pálnak is nagy szüksége van, hiszen amikor a levelet írja, ő már börtönben van, Rómában vagy Cézáreában, ezt nem tudjuk pontosan. Timóteus is vele van, folyik a pere, nem tudjuk ennek a pernek a kimenetelét, várja az ítéletet. Tehát Pál és a gyülekezet között egy nagyon szoros kapcsolat alakul ki, és ez nem pusztán annak a következménye, hogy Pál volt ott a kezdeteknél, hanem valami egészen más, és ezt próbáltam keresni itt az igék nyomán, ezt a titkot, hogy vajon mi a titka annak, hogy ilyen szoros a kapcsolat, és hogy ilyen erős gyülekezet alakulhatott ki. Az első, ami feltűnt nekem itt a levél elején, ez a megszólítás. Minden valamire való levél elején találunk megszólítást, az apostol itt úgy szólítja meg őket, hogy mint szentek. Azt is odaírja, hogy Pál és Timóteus, mint Krisztus szolgái, ez is nagyon fontos, hogy ilyen alázattal ír, hogy mint szolga, de nagyon fontos az, hogy úgy tekint erre a gyülekezetre, mint szentekre az Úr Jézus Krisztusban. Mert hogy valósággal is azok voltak. pedig ez a Filippi-beli gyülekezet és húsvér emberekből állt, ugyanolyan bűnös, kiszolgáltatott, gyenge, esendő emberekből, mint mi vagyunk. Ott is vannak bajok, ott is támadnak kísértések, naponta rá vannak utalva az Isten szabadító kegyelmére, ami nélkül nem halad előre a keresztény élet. Szentek, úgy, ahogy vannak. Szentek a gyülekezetnek a vezetői is, a püspökök. Abban az időben ez nem volt még olyan nagy tisztség, nagy hivatal, mint mostanában. Szentek a diakónusok, és szentek még a kis veszekedő asszonynép is, Evódia és Szintike, akikről majd a negyedik fejezetben olvashatunk, mint szent, akikért az Úr Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten. Szent az az ember, aki nem a maga erőfeszítéséből lett azzá, véletlenül sem. Nem az a szent, aki magas pozíciót kap a gyülekezetbe, vagy kitűnik erkölcsi magassága nyomán, mert szent életet él, hanem szent az, aki Jézus Krisztusban van, aki számára lett elkülönítve, aki odaadta magát neki. Szent tehát a gyülekezet, ott vannak együtt az Isten tenyerén. Ott vannak azok is, akik szolgálnak, és azok is, akik csendbe szolgálnak. Ott vannak azok is, akik látszólag jók, meg azok is, akik buktak. Mind-mind szentek. És olyan jó, hogy így láthatjuk a gyülekezetet, és így tekinthetünk egymásra, így tekinthetünk erre az Újpest belsővárosi gyülekezetre is, hogy szentek az Úr Jézus Krisztusban. Emberi szemmel mindig látjuk egymás bűneit is, sőt, olyanok vagyunk, hogy leginkább ez szokott először feltűnni. Mások is látják az enyémet, és az ős ellenségnek ez a taktikája, hogy egyenesen csak ezt vesszük gyakran észre, a rosszabb oldalt. Így mutogat az ördög, hogy nézd, ez ilyen, így áll oda az úrasztala elé, vagy nézd, hogy beszél a gyerekeivel, vagy a házastársával, vagy milyen hanyagul végzi a munkáját. Ez biztos, hogy talán mindig igaz, sőt, még annál több is, amit mi nem látunk emberi szemmel, de akkor is hitáltal láthatom szentnek mindig a gyülekezetet. Isten kiválasztott népét, a szeretetteket, akiket tenyerén hordoz. És ez arra mutat, hogy bizony így hordozhatom a gyülekezetet, és így szerethetem a gyülekezetet, ahol különböző emberek vagyunk együtt, más-más természettel, hordozhatjuk egymást szeretetben, mint ahogyan bennünket is hordozhatnak a testvérek, engem is hordozhatnak a testvérek. És ne gondoljam azt, hogy máshol külön gyülekezetet találnék, olyan gyülekezetet, ahol olyan testvéreket találok, akik egymást jobban szeretik, vagy buzgóságosabban adakoznak, máshol más bűnökkel találkoznék. Tehát jó lenne ezzel a lelkülettel tekinteni egymásra, szentek vagyunk, így szólni egymáshoz, így beszélni egymásról, még akkor is, ha bűneink vannak. Pál apostol a legnagyobb alázattal és tisztelettel ír nekik és róluk. Tud hálát adni értük. Egyébként egyetlen levelét leszámítva mindegyik ilyen örömmel, hálaadással kezdődik. És kezdhetjük mi is így. Jöhetünk mindig így, készülhetünk így a gyülekezetbe, hogy a szentek közösségébe jövünk, és hordozhatjuk így imádságban is a gyülekezetet. Mindenkit, akik Újpest belsővárosban vannak. A második fontos dolog, ami miatt kialakulhatott a szoros testvéri közösség, az az imádság. Pál folyamatosan hordozza őket az Úr előtt. Ez nem egy szokványos könyörgés, hogy ezt látjuk a többi levélből is, hanem Pál imádságai mindig nagyon személyesek és konkrétak voltak, hiszen ismerte őket egyen-egyenként, szerette őket egyen-egyenként, és nem feledkezett el róluk. Pontosan tudja, hogy hol tartanak a hitben, miféle terhet hordoznak, miért is kell imádkozni az életükbe. Mindegyikőjüket elősorolta az Úr előtt az imádságában. Tehette ezt azért, mert nyilván, hogy az Isten szent lelke juttatta eszébe ezeket az embereket. Az imádság éltető ereje a hívő életünknek, de éltető ereje a gyülekezet életének is. Hogyan gyakoroljuk mi ezt? Adunk-e az imádságnak elég teret, előtt, elég időt az életünkből? Mert hogyha csak 5 percet szánunk rá, akkor biztosan nem fog ez így működni. Az ige azt mondja a Jakab levelében, hogy nagy ereje van a hitből való imádságnak. Az imádság az erőt ad nekünk is, akik imádkozunk, akik gyakoroljuk, de erőt ad az Isten imádságon keresztül azoknak is, akikért imádkozunk. Nem is tudhatom, hogy értem hányan imádkoznak, akár csak ebben a pillanatban is. Azért mondhatok el, mert biztos, hogy vannak, akik hordoznak. Az Úr Jézus Krisztusot fenn a mennyben egész biztosan ezt teszi, folyamatosan értünk. Pál apostol minden könyörgésében benne vannak a gyülekezeti tagok. Az első hallásra lehet, hogy túlzásnak tűnik előttünk, hogy hogy fért ennyi bele az ő imádságába. Mondhatjuk, hogy hát Pál apostol brilliáns elme volt, jó esze volt, megjegyezte őket, kivételes tehetség. De azt gondolom, hogy igazából nem erről van szó, hogy Pálnak jó volt az esze, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy az Isten kitágította a szívét. Volt egy kedves hívő testvérem abban a gyülekezetben, ahol hitre jutottam. Így fogalmazok, hogy nem volt nagy észlény, de mégis nagyon fontos helye volt a gyülekezetben, mert tudott imádkozni. A mai napig előttem van a kis papírkája, amit mindig ott hordott magánál, és rajta a pici bolha betűi, azokért az emberekért könyörgött mindig, akiket oda fölírt, és ha találkozott valakivel, akkor elővette a papírkáját után, és fölírta a nevét, hogy el ne felejtse, mert tudta, hogy ő magától elfelejteni, de ez is segítette őt abban, hogy az Isten eszébe juttassa, és tudom, hogy többször elővette ezt a papírkát naponta, akkor volt ideje rá, és könyörgött a gyülekezet tagjaiért. Ebből a levélből, meg a többiből sem derül az ki, hogy az apostol hány percet szánt erre a foglalatosságra, de biztos vagyok benne, hogy nem keveset, hogy mindenki előjöhessen. Tehát ne sajnáljuk az imádságtól az időt, mert csak így lehet mélysége is az imádságainknak. És ez az idő mindig megtérül. Az imádság nem felsorolás, hanem tényleg olyan, hogy ott állok az Isten előtt, és az Isten szent lelke az, aki eszembe juttatja, hogy kikért imádkozzak, és ezt hogyan tegyem, és egész biztos, hogy ezek meghallgatásra is találnak az Istennél. Az apostol számára az imádság nem teher, kötelesség, amit neki gyakorolni kell, hanem úgy írja itt a levél, hogy öröm. Vannak helyzetek, amikor nehéz imádkozni, ezt nem tudom, hogy ki hogyan tapasztalja, de van, amikor én is úgy kezdem az imádságot, hogy olyan nehezemre esik, úgymond, mert tele vagyok mindenfélével, ide-oda csaponganak a gondolataim, nem jut eszembe semmi. És vannak emberek, akikért talán nehéz is imádkozni, mert hát minden eszembe jut, amikor rá gondolok, csak éppen az nem, hogy én jó szívvel imádkozzak értük, de olyan jó az, hogy az Isten lelke tudja formálni ilyenkor imádság által a gondolataimat, hogy ne a sértés, vagy a bántás, vagy az, amit én így éltem meg, jusson eszembe az imádságba, hanem sokkal inkább a hálaadás és az öröm, mert hálásak lehetünk minden egyes emberért, akiket az Isten a szívünkre helyez, hiszen mindenki által tud formálódni az életünk. Lehet, hogy valaki által éppen a türelemre akar tanítani, vagy a békességre, vagy a szelídségre, vagy a szeretetnek a gyakorlására. És gyengességük, értetlenségük által is nevel bennünket az Isten. Pálnak tehát nagy örömet okozott az imádság, és ezáltal elsősorban az élő Istennel való kapcsolat, és valószínű, hogy ilyenkor azt éli meg, hogy akik kilométerben távol vannak tőle, olyanok, mintha ott lennének mellette, ott lenne testvéri közelségben mindegyikük. Van-e ilyen élményünk, hogy az imádság öröm? Ha elkezdem gyakorolni, és folyamatosan teszem ezt, akkor hiszem, hogy ezt átélhetjük, hogy öröm azzá lesz. Ha mást nem tudunk tenni egymásért, ennyit biztos, hogy meg tudunk tenni a gyülekezetért, hogy imádkozunk értük, és az imádságban az Isten megmozdítja az eget, nem mi értünk, hanem önmagáért teszi ezt. A harmadik, ami összeforrasztja őket, ez a közös szolgálat. Úgy írja itt a levél, hogy részt vettetek velem az evangélium ügyében, az első naptól kezdve, mint ez ideig. Pedig a filippi beliek még friss, fiatal keresztjének voltak. Nem volt előttük példa más nemzedékek hűséges szolgálata, mert ez a szolgálatra való felbuzdulás belülről jött, a Szentlélek indítatásából, figyeltek a lélek vezetésére, és ebben valószínű, hogy Pál apostol jó példa volt előttük. A Lídia bíborálus asszony az első naptól kezdve megnyitotta a házát az evangélium szolgái előtt, előtte a szívét, és ebből a nyitottságból adódott utána a ház ajtajának a nyitása, az Isten így készített helyet is Páléknak, az evangéliumnak, hova is mentek volna. Az Isten gondoskodott erről. Filippiben kerültek börtönbe, és ott is a megtért börtönőr azonnal elkezd szolgálni Pálék felé. Házába viszi őket, kimossa a sebeiket. Tehát kezdettől fogva gyakorolja a szolgálatot. Tehát akik kezdettől fogva így gyakorolják, azok inkább megmaradnak a hitben és a gyülekezet közösségében is. Nem kell őket noszogatni, felszólítani, hogy ugyan, hát vállald már el ezt a szolgálatot, vedd már észre, hogy mit bízott rád az Isten, mert az Isten lelke oltja a készséget a szívünkbe is, és mutat is nekünk ebben utat. És az ilyen hívők életében hiszem, hogy kevesebb a bukás, az ingadozás, a tétovaság, mert a szolgálat ott tart bennünket az Úr mellett, alázatban. Tehát lépten nyomon azt élem meg, hogy igen, a saját erőmmel nem megy ez a szolgálat, nem tudom tenni. Csak úgy tudom tenni, hogyha mindent felülről kapok hozzá, az Isten segítségét, az Isten vezetését, mert magamtól nincsen mondanivalom, nem tudok bizonságot tenni. Lehet, hogy tudok szépen beszélni, de ami igazán éltetés előre visz, az nem az én emberi szívemből fakad, hanem az felülről adatik. Bölcsességem sincs a szolgálathoz, hogyha nem kapom hozzá. Akikkel viszont együtt tudok szolgálni, azokkal együtt élem meg ezt a megajándékozottságot, hogy igen, kapom az Istentől. És ez össze is forraszt velük, bajtársakká tesz. Gondolok itt egy-egy látogatásra, hogy együtt megyünk, együtt imádkozunk, segítjük egymást, vagy éppen vesszük ki egymás szájából a szavakat, hogyha az egyik megakadna, akkor a másik folytatni tudja. Vagy gondolok itt arra, hogy a kórház misszióban, amikor mentünk szobáról szobára, és kapjuk közbe a mindenféle indulatokat, amiket ránk árasztanak, hideget és meleget is, egyaránt, és együtt örvendezünk, hogyha valakivel sikerült beszélgetni, és együtt bánkódunk, hogyha visszautasítást kapunk. Vagy amikor készülődünk egy szeretett vendégségre, egy gyülekezeti ebédre, akkor közben az Isten ad áldott beszélgetéseket, amik mélyítik a kapcsolatot, hogy igen, így igazán megismerem a másikat, őszintén, megismerem a reakcióit, hogy hogyan is forduljak hozzá szeretettel. Tehát miközben szolgál az ember, akkor szinte elfeledkezik magáról, nem én vagyok a középpontban, és még talán a bűnre sincs idő, mert jön a következő kihívás, a következő feladat, és a bűnök sem tudnak úgy az emberrel foglalkozni. Tehát soha nem kerülök olyan közel a testvérekhez, mint így, szolgálat kapcsán. És ezek kitörölhetetlen élmények, amikor ott állok az Isten előtt imádságba, bevillannak, hogy miért is imádkozzak, mi az, amit az Isten a szívemre helyezett. Tehát az imádság ideje alatt is bekattan ez, amikor már nincs mellettem az a testvér, akivel előtte együtt szolgáltam. Mondhatjuk kifogásként, hogy de hát kinek van erre ideje, ezek olyan dolgok, hogy imádság, meg szolgálat, mind-mind időigényesek, dolgozó emberek vagyunk, vagy már gyenge, idős, beteg vagyok. Azt gondolom, hogy az Isten teremti meg a lehetőséget erre, és mi ne hozzuk a kifogásainkat, hanem örömmel álljunk bele, hálaadással mindabba, amit az Isten nekünk személy szerint elkészített, és ne féljünk tőle, és így megtapasztaljuk ennek az áldásait, ami kihatással van utána az ima életünkre, és a közösségi életünkre egyaránt. Hogyan is vagyunk benne a szolgálatba? Merjük-e vállalni ilyen formába is a hitünket, hogy igen, én viszem az evangéliumot, beszélek róla? Az apostol idejében ez nagyon kockázatos volt, Filippiben is kockázatos volt, ők mégis megtették, és ez erősítette a gyülekezetet. A negyedik dolog, amit a végére hagytam, de akár kezdhettem volna ezzel is, hiszen ez a legfontosabb, és ez az alapja. így születik az erős gyülekezet, az erős hit, hogy az Isten az, aki cselekszik. És Pálban ott van ez a jó reménység, biztos meggyőződés, hogy az Isten tovább viszi az ő jó munkáját, és elvégzi, bevégzi azt 100%-osan. Az Isten ígérete ez, és ezért is emeltem ki az Isten tisztelet elején ezt a 11. verset a többi közül, mert az a legfontosabb ahhoz, hogy legyen növekedés, legyen megmaradás, hogy az Isten végzi a munkáját. Mi igyekezhetünk, mi csinálhatjuk, de igazából Isten a cselekvő, aki nem végez félmunkát. Tehát az Isten munkái mindig tökéletesek. Így volt ez akkor is, és így van ez ma is, és így van ez a mi életünkben is. Egy-egy helyzetben talán emberi szemekkel azt látjuk, hogy itt megakadt az Isten munkája, vagy félbehagyta, vagy mintha visszafelé haladna, de ez soha nincs így, ez csak a látszat. Isten adja a növekedést, ismeretben, szeretetben, bölcsességben, az ő kegyelmében. Ezért mondhatja ezt ilyen határozottan az apostol, hogy meg vagyok róla győződve, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, és ez nem kérdéses, hogy ki kezdte el a jó dolgot, hogy ez maga az Isten, ő azt el is fogja végezni a Krisztus napjáig. Tehát nem azon van a hangsúly, hogy mi ebből mit látunk, vagy mit teszünk, mert amit látunk, az mindig a csalfa látszat. Pál tudja, hogy a gyülekezet az nem az ő munkája, ezért is kezdte talán így, hogy én csak szolga Jézus Krisztusban, és még az imádságaink sem gyümölcse az erős gyülekezetnek, hanem az Isten munkája. Ezt a Filippi beliek is tudták, és többet, nagyobbat kaptak, mint hogyha emberek ajándékozták volna meg őket. És Isten munkája a szeretetet, úgy letisztítja, ami emberinket, adja az ő agapé szeretetét, és növeli azt, hogy ismeretben, értelemben is bővölködjék az a szeretet. Ezért nem kell aggódni a jövő miatt, ezért örvendezhet Pál és tekinthet előre, még akkor is, hogyha a holnapja itt a földön kérdéses. Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Kérhetjük tehát az Istent, hogy munkálkodjon, és adjunk neki hálát, hogy ő ezt meg is teszi, el is végzi a Krisztus Jézus napjára. Amen. Ige hirdetésünkre válaszként a 231. dicséretünknek a második versét énekeljük. A második vers így kezdődik, bízom hozzád erős hittel. Úrunk Istenünk, dicsérünk és magasztalunk elsősorban Te magadért, hogy hatalmas Úr vagy, ugyanakkor hozzánk lehajló, kegyelmes Isten, aki mindent megcselekedtél az Úr Jézus Krisztusban. Dicsérünk és magasztalunk a keresztért, hogy az állt, és hogy benne elvégeztetett minden bűnünknek az ítélete, és ezért fordulhatunk hozzád, és Te tudsz cselekedni a mi szívünkbe is, Te tudod azt megtisztítani, átalakítani, bennünk lakozni, szent lelked által. Könyörülj rajtunk, hogy így legyen, hogy Te élj bennünk, Te tisztítsd meg a szívünket minden oda nem tartozótól, és Te töltsd be azt magaddal, hogy teremhessük a léleknek a gyümölcseit. Köszönjük, Urunk, hogy az imádság lelkét is Te tudod adni nekünk, és Te tudsz vezetni bennünket, hogy kiért, hogyan imádkozzunk. Köszönjük azt, Urunk, hogy a szolgálat útját is Te tudod egyengetni. Te mész elől, és Te adsz hozzá minden ajándékot, hogy végezhessük azt. Köszönjük, hogy van, amit ránk bízol, és használni akarsz. Könyörülj rajtunk, hogy mi hadd lehessünk egy erős gyülekezet, amelyik a Te szeretetedről, kegyelmedről beszél, amelyik szolgál kifelé, nem csak belső körökbe, hanem Te tudsz használni kegyelmességedből mindenhol, ahova állítottál bennünket, akár munkahelyünkön, vagy lakókörnyezetünkben, a családunkban. Könyörülj, Urunk, hogy küldhetők lehessünk. Könyörülj, Urunk, hogy tudjunk rád mutatni. Dicsérünk és magasztalunk, hogy a reménységet is Te adod, hogy minden a kezedbe van, és hogy amit te elkezdtél, azt be is fejezed. Bocsásd meg, hogyha mi aggódunk, megtorpanunk. Bocsásd meg, amikor mi akarjuk befejezni, amit te elkezdtél. Köszönjük, hogy neked gondod van rá a te munkádra, hogy építsd a te gyülekezetedet. Segíts, hogy mi ebben ne akadályozóid lehessünk, hanem együtt munkálkodjunk veled kegyelmességedből. Urunk Istenünk, imádkozunk a gyülekezetünk gyászolóiért, akiket lesújtott a halál, akik szomorkodnak. Te beszélj az ő szívükkel, és adj nekik élő reménységet, ami tovább láttat halálon, síron és elmúláson. És kérjünk, hogy te vezess most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet most foglalja el a helyét. Orgonazenés istentiszteletünk van, és orgonazenére készülődünk.
Thank you.
áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adjon békességet néktek. Amen. És végül a 278. dicséretünk 8. versét énekeljük.